Hála legyen az Úrnak, már is tudomásul vehettünk Isten drága szavaiból drága gondolatokat. Minden egyes szó mélyen a szívünkön érint, és már a bevezető ígeikben is el kellett gondolkodnom rajta. Egy arcraborulás, egy odaadó hódolat tanúsítás volt. Mi néha ülünk, és még nem is teljes odaadásban énekeljük, hogy méltó vagy, Uram, méltó vagy, Uram. És ott a mennyben a jelenlévők levetették magukat, és mindaz, ami az égben és a földön volt, hódolatot tanúsított. És nekem az a gondolatom támadt, hogy mi lehet, vagyis hogyan is nyilvánul meg a helyes imádat a hódolat Isten előtt. Az az imádat, amely eljut ő hozzá. Az imádatok, amelyek eljutnak az ő trónjához. Amelyek nem csak itt hallhatóak, hanem eljutnak oda fentre, és megérkeznek oda is. Ahogyan éppen hallottuk is, hogy ezekben az edénysérlegekben, a tömjénező edényekben a szentek imái lettek összegyűjtve, és Isten kegyelmi trónja elé lettek hozva. Olyan egyszerűen van kifejezésre juttatva, hogy ezek a szentek imái összelettek gyűjtve, és kilettek öntve ott a kegyelem trónja előtt. Azok imái voltak ezek, akiket Isten kegyelemben részesített, és ezek az imák újra a kegyelem trónja elé lettek hozva. A megváltott sokaságnak megvan az a kiváltsága és hozzáférése Istenhez, hogy felajánlja az imádatot, amelyek aztán visszatérnek oda, ahová tartoznak, nevezetesen oda, ahonnan a kegyelem elindult, és hatékonyá vált azokban, akik kegyelemben részesültek, az imádságok oda térnek vissza, nevezetesen a kegyelem trónjához. És ha emlékezetből akarjuk idézni az Úr szavát az Ézsaiás prófétából, akkor az van itt írva, az Úr ezt mondja, az én ígém nem tér vissza hozzám üresen, hanem beteljesíti, vagy megvalósítja azt, amiért el lett küldve. Kimegy a trónról, vagy a trón elől, eljön erre a földre, megvalósítja, létrehozza Isten népek körében azt, amit Isten eltervezett magának, majd ismét visszatér, de nem üresen, hanem a hálaadás imáival azok szívéből, akikben Isten ígéje képes volt valamit megvalósítani, létrehozni, vele együtt felmennek, össze lesznek gyűjtve, és ki lesznek öntve a kegyelem trónsára. Hadd hangsúlyozzam ezt még egyszer. Azok, akik Isten kegyelmében részesedtek, hallják az ő ígéjét, és elvégzi bennük azt, amiért ő küldte azt. És az ő hálaadó imáik visszatérnek az ő ígéjével együtt, és kiöntetnek ott a kegyelem trónjára. És az Úr megemlékezik rólunk, és meghallgat minket. Ebben az ige szakaszban, a második királyok negyedik fejezetében van az a különös eset, hogy éppen a proféták tanítványai végeztek el valami olyasmit, ami a halálhoz vezetett, és egy olyan ételt készítettek elő, ami halált hozott azoknak, akik megették, illetve elfogyasztották. Ha valamelyik pap vagy bárki más növendékei lettek volna, akkor nem szólnánk róla semmit, elolvasnánk és elfelejtenénk. De itt a próféta tanítványai voltak, akik Istentől lettek kioktatva, akik a prófétai szó hangzása alatt ültek, és sajátszerű módon a dolog közvetlenül azután történt, hogy ennek vagy annak az özvegyasszonynak a fia fel lett támasztva a halálból. Géházi rátette a botot, és nem hallatszott hang. De aztán jött a próféta, és Isten megáldotta, felhasználta őt, és visszaadta a fiút az anyja karjaiba, és az asszony nagyon megörült. Örvendezett. És ezután az éhínségről olvasunk, és ez nagyon jelentőségteljes, mert az Ámosz 8. fejezetében valóban meg van írva, ha jól tudom, körülbelül a 11. verstől, hogy Isten egy éhséget fog küldeni az utolsó napokban, nem víz és kenyér után, hanem egy azután való éhséget meghallgatni az Úr szavát. És különösen akkor, amikor az éhínség ideje van, az emberek hajlamosak arra, hogy mindent megegyenek. Nem számít, hogy mi van benne, mit tartalmaz, és éppen az 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 idő, amikor óvatosaknak kell lennünk. Mi valamennyien, akik az idősebb generációhoz tartozunk, akik átéltük a rossz időket és éveket, mi tudjuk, hogy mi mindent került az asztalra az éhínség idején. Ma a hidegrázást éreznénk a hátunkon, és nem tudnánk, hogy elfogyasztanánk-e újra azt, amit éppen megettünk. Egy éhínség volt az egész országban. Úgy tűnik, mintha az ellenség rászette volna ezeket az embereket, hogy tegyenek valamit a fazékba, hogy megmérgezzék azzal az egészet, mert ez nem volt más, mint egy mérgezés. Nem lehetett megenni. Aki megette, az meghalt. És én mondom nektek, aki földi értelemben testi mérgezés ér és meghal, nos, azt meg lehet sajnálni. De aki szellemileg meg lesz mérgezve az éhínség idején, abban az időben, amikor Isten elküldte az ő prófétai szavát, az ilyen ember nagy szánalomra méltó. És egy ilyen ember térjen vissza Istenhez és az ő igéhez, és értse meg, fogja fel, hogy mi történt itt ez esetben. Aki helyesen elolvassa a történetet, és úgy van, hogy az egész Szentírás valóban Istentől ihletett és hasznos a tanításra és az intelemre is. Aztán azt írja, hogy újra elhívták az Isten emberét, mármint a prófétát. És továbbá az is meg van írva, hogy azt kiáltották, halál van a fazékban Isten embere. Annyit felértek ugye ésszel, illetve annyi eszükbe jutott, hogy ez esetben senki más nem kap itt valamilyen utasítást, és senki mást nem használhat fel Isten az egész dolog megméregtelenítésére, mint azt, akinek az Isten ígéje kezdettől fogva adatott. És ez Elizeus próféta volt. És azt mondták neki, Isten ember, a halál van a fazékba. Ez azt jelenti, hogy nem lehetett belőle lenni. Rögtön észrevették, hogy valami nem stímel az egész dologban. Ha manapság arra gondolok, hogy mennyi mindent lenyelnek az emberek szellemileg, és nem veszik észre, nem észlelnek ennél fogva semmit. Az esetben észrevették. Számukra volt remény, számukra volt segítség, számukra ott volt az Isten szabadítása és könyörületessége. Aztán azt mondja, akkor azt mondta a próféta, hozzatok ide lisztet. Utána nézhettek az Ószövetségben, a 3. Mózesben, hogy a liszt gabona áldozatként lett felajánlva az Úrnak. Miről gabona áldozatként? Miről is volt itt szó? Egy olyan ételről volt szó, ami a fogyasztásra lett szánva, de az ehetetlen volt, és ő lisztet tett bele, és már is újra jó volt az egész. Erre nézve volt egy utasítása az Úrtól. ő így szólt, hozzatok hát lisztet ide. És ezt beledobta a fazékba, majd azt mondta, most pedig osszátok ki, vagy töltsétek ki az embereknek, hogy egyenek belőle. Nos, már semmi ártalmas nem maradt a fazékba. Tehát láthatjátok, a halál a fazékban az a mérgezés volt, a mérgező dolog, ami belekerült. Ennyi volt az egész. És miután Isten embere isteni utasításra beletette a lisztet, azt mondta, most pedig oszd ki, vagy töltsd fel, hogy az emberek ehessenek belőle. És semmi ártalmas nem maradt az edényben. Legyen, hogy Isten valóban megajándékozna kegyelemmel, több kegyelemmel, mint amennyit megérdemlünk, többel, mint amennyit kérni tudnunk, és többel, mint amennyit esedézni tudnánk. Annyit, amennyire pillanatnyilag éppen szükségünk van, és nekünk sokra, nagyon sokra van szükségünk. Jánossal együtt mondhatjuk, és az ő teljességéből merítettünk mindannyian kegyelmet kegyelemre. De hiszen ennyi az egész, semmi más. Amikor a jelenések könyve 4. fejezetéből lett felolvasva, az Ószövetségben írottakra kellett gondolnom, ami párhuzamosan zajlik vele, az Ezékiel 1. fejezetéből és a 3. fejezetéből. Ez egy nagyon különös, egy jellegzetes szava az ígének. Itt Ezékiel prófétánál az 1. fejezetben már rögtön az 1. versben azt van írva, ami kimondhatatlanul fontos, és tájékoztatást ad mindarról, ami azután következik. Itt azt mondja, azt írja, és lőn a 30. évben, a 4. hónapban, a hónap 5. napján, amikor a Kebár folyó mellett voltam a száműzöttek között, ekkor megnyílt az ég, és isteni jelenéseket láttam, látomásokat. A hangsúly itt talán 2 vagy 3 dolgon van. A próféták a száműzetésbe hurcoltakhoz lett juttatva. Ez az első pont. Nem a szabadságban kószálókhoz, hanem Izrael számüzetésben lévő népéhez lett juttatva. Ez az első pont. Másodszor pedig, hogy akkor megnyílt az ég. Harmadszor, és én isteni jelenéseket, vagy látomásokat láttam. Ezen van a hangsúly. Nem csak valami jeleneteket, hanem isteni jeleneteket. Üdvösség történeti jelentőségű jeleneteket. Olyan jeleneteket, amelyek lelettek írva a Bibliában a te és az én tanításunkra, hogy megismerhessük, illesve felismerhessük Isten akaratát. Amikor később a jelenések könyvében, ugyanebben a 4. fejezetben, az 1. versben olvassuk, majdnem ugyanazok a szavak szerepelnek ott. János látta, hogy megnyílt az ég, és szellemben elragadtatott, és látta azokat a dolgokat, amelyeket Isten kijelentett, vagy leleplezett neki. Ez az Ezékiel próféta azokhoz lett juttatva, akiket száműzetésbe elhurcoltak. Az ég megnyílt neki, és isteni látomásokat, vagy jeleneteket látott. Azt nagyon jól tudjuk, hogy az Úr gyülekezete is valamilyen szellemi jellegű fogságban volt, így vagy amúgy. De Isten megajándékozott kegyelemmel nem hagyott magunkra, a sorsunkra, hanem elküldte az ő prófétáját, és megnyitotta az eget, megajándékozott isteni látomásokkal, jelenetekkel, kinyilatkoztatta az ő igéjét, és megajándékozott ezen a módon az ő szellemével, hogy mindenki, aki Isten szavára hallgat, kijöhessen, hogy segítségben legyen része. És amikor a jelenések negyedik fejezetében a négy élő lényről olvastunk, akkor arra kellett gondolnom, hogy itt az Ezékiel könyvében már megvan írva a négy élő lényről, mégpedig az első fejezet 5. versében. És a tűz belsejéből megjelent aztán valami, ami négy élőlényhez hasonlított, akiknek a külseje, a megjelenésük a következő volt. Ember alakúak voltak. De mindegyiknek négy arca volt, és mindegyiküknek négy szárnya is volt. A lábaik egyenesek voltak, egyenesen álltak, de a talpuk olyan volt, mint a borjú talpa, és olyan fényesen csillogtak, mint a fényesre pattintott rész. A szárnyaik alatt emberi kezek voltak, mind a négy oldalukon, és mind a négynek szárnya volt, amelyek közül az egyik mindig megérintette a másikat. Az arcuk nem fordult el járás közben, amikor mentek, hanem mindegyikük egyenesen ment maga előtt előre. És az arcuk pedig úgy nézett ki, mint ez. Egy ember arc, jobbra egy oroszlán arc, mint a négyük esetében, balra egy bika arc, mint a négyük esetében, és befele egy sas arc, mint a négyük esetében. Nos, hasonlítsátok ezt össze azzal, ami a jelenések könyve 4. fejezetében áll írva, pontosan ugyanaz a leírás. Pontosan az a négy élőlény, ahogyan az itt Ezékiel prófétánál oly sokkal korábban látta már. Istennél már régen minden eldőlt, eleve elrendelt dolog volt. Isten megváltási terve nem az új szövetségben vette a kezdetét, már a proféták is előre látták. Ők látták mindezen dolgokat isteni jelenetekben, látomásokban, és leírták azokat a menny megnyílt előttük. És mi is kegyelemből egy nyitott ég alatt állhatunk, vagy lehetünk, és befogadhatjuk, és elfogadhatjuk azt, ami az isteni látomások illetve jelenetekben elhangzott, és ami ki lett nyilatkoztatva. Tudjátok, én nem tudtam, hogy ma este ez az ige szakasz lesz felolvasva, és ma egyáltalán nem olvastam semmit a Bibliából, egész nap egyetlen egy verset sem. Az bizonyos, hogy gondolataimban erre vagy amarra az ígére gondoltam, de tudatosan nem olvastam semmit, hogy valahogy ne úgy jöjjek el az összejövetelre, és ne érezzem a magam kötelességemnek, hogy felolvassam azt, amit már előzőleg olvastam volna magamnak. De egy dolog megérintett és foglalkoztatott. Belülről, és el kellett gondolkoznom azon, hogy az emberek mennyire kötődnek az emberekhez. Az egyik így, a másik pedig amolyan módon. És ha most felolvashatom itt, és mindannyian felolvashatjuk, hogy az Isten emberei isteni látomásokat vagy jeleneteket láttak, és azokat közölték Isten népével, akkor ezzel nem magukhoz kötötték az embereket, és nem tették őket függővé önmaguktól, hanem Istennel hozták kapcsolatba őket, ő hozzá kötötték őket, Istennel töltették őket függővé. És ebben vagy ebből mindig kiderül, hogy kitől származnak a dolgok. Ha Istentől származnak, akkor Istennel hoznak összeköttetésbe, vagy kapcsolatba bennünket, Istennel tesznek függővé. Ha emberektől származnak, akkor az embertől tesznek függővé, és az emberhez kötnek minket. De ha Istentől jön, akkor Istentől tesznek függővé, és Istenhez kötnek bennünket. És éppen ez az, amit valójában akarunk is. Az Istenhez való kapcsolódás, az Istenhez való kötődés, hogy függővé váljunk tőle, az Istennel való egy szelleműség, ahogy Pál apostol kifejezi ezt a korintusiaknak. Itt az Ezékiel próféta 13. fejezetében az van intézve hozzánk. Te pedig, emberfia, lépj fel, a 17. vers, Ezékiel 13-17. Te pedig, emberfia, lépj fel néped leányai ellen, akik próféta nőkként viselkednek, vagy adják ki magukat a saját kényük kedvük szerint. Szólalj felelnük, és mondd, így szólt Isten az Úr. Jaj azoknak az asszonyoknak, akik varázsköteteket varnak össze minden csuklóra, és minden termetű fejre készítenek fejfedőket, hogy lelkeket ejtsenek foglyul. Lelketek akartok megölni, akik az én népemhez tartoznak, és lelkeket akartok életben tartani magatoknak? Igenis, ez nem az Úr. Ezt teszik azok, akik gyakorolják, akikről itt szó van, és ez az ige szava megfelel a valóságnak. Annyira igaz és valóságos, amennyire Isten kimondta. Lelkeket akartok megölni? A második királyok könyvében olvastuk, hogy a halál a fazékban van. Mikor van a halál a fazékban? Amikor beleteszitek a sajátjaitokat, amit valahol kerestetek és találtatok, azt belekeveritek, akkor a halál a fazékban van. És mindenki, aki eszik, azután belőle megmérgeződik és szellemileg meghal. És itt Isten megszólította a prófétát, és azt az embert, aki isteni látomásokat vagy jeleneteket látott, és ezt mondta, prófétálj. Igen, ez olyan hadüzeneti felszólítás, prófétálj azok ellen, akik prófétáltak. Ez egy nagyon erős megfogalmazás. De Isten felszólította őt erre, hogy tegye meg, itt azt mondja, varjátok össze a lenyűgöző hatású varázskötszereket mindenkinek. Ó, ez mindenhova élik. Mindenki számára megvan a megfelelő lenyűgöző hatású kifogás vagy beszéd. Mindig pontosan tudják, hogy mit, mikor kell mondjanak. És akkor ez a szükséghelyzet a lelkek foglyulejtésére. Lelkeket akartok megölni, akik az én népemhez tartoznak, és a lelkeket, akiket magatok javára tartotok életben, ők nagyon is pontosan tudják, hogy mit kell mondani vagy tenni. De Isten mindezen dolgokat meg fogja fordítani. Isten meg fogja fordítani. Isten neki változtatnia kell a helyzeten. Itt az áll, megszentségtelenítetek engem az én népem körében néhány marék árpáért és néhány falat kenyérért, hogy lelkeket öljetek meg, akiknek nem kellene meghalniuk, és hogy más lelkeket tartsatok életben, akiknek nem kellene életben maradniuk, hazudozva az én népemnek, akik szeretik hallgatni ugye a hazugságot. Nos, ez az, amit nem lehet felfogni. Mi, akik az igazak híveinek valljuk magunkat, rólunk el kellene lehessen mondani, az én népem, akik az igazságból valók, szeretik hallgatni az igazságot. Itt pedig az van mondva, ti, akik hazudoztok az én népemnek, akik szeretik hallgatni a hazugságot. Itt már valami nem stímmel. Aki az igazságból való, mondja a mi Urunk a János evangéliumának 11. fejezetében, az hallja, vagy hallgatja az igazság szavait. És János azt írja, hogy aki az igazságból való, az hallgat ránk. És itt valami egészen más egyébbel vagyunk szembesítve. Azt ugye tudjátok, hogy a dolgok még nem változtak meg. Az idők jönnek és mennek, változnak, de a szellemi világban még semmi nem változott. Isten meg fogja ajándékozni az öveit kegyelemmel, tekintettel arra, hogy az övei megmaradjanak Isten kinyilatkoztatott ígéjének keretén belül, hogy semmi ne legyen hozzáadva ahhoz, amit Isten tanácsolt, különben halál lesz a fazékban. És aki eszik belőle, az nem lesz jól tőle. Azoknak az embereknek akkor még volt egy jó tudatosságuk. Azonnal észrevették, amikor az ételt valószínűleg a szájukhoz vagy a nyelvükhöz vették, hogy valami nincs rendben vele. valami nem stímel. Nekik még megvolt az ítélő képességük, a megkülönböztetni dolgokat. Bárcsak megajándékozna Isten engem és titeket, valamennyünket a megkülönböztető képességgel, hogy észrevegyük, ha nem került-e valahova valami bele, és mi megesszük. Kavargatni is olyan szépen lehet a dolgok előkészítése közben, mindazonáltal, ha valamit beletettünk, akkor a halál van a fazékban. És akkor el kell fordulni tőle, és vissza kell térni az Isten igéjéhez, ahogy az Úr azt az ő szolgáin, a prófétákon keresztül mondta, és megőrizte számunkra, és kinyilatkoztatta kegyelemből. Itt volt még valami a Jelenések 4. fejezetében, ami nagyon meghatott engem. És amúgy is szeretném befejezni, itt ez az imádat jellegű szolgálatot, amint már említettem. Mármint úgy értem, hogy amikor ezt a verset énekeljük, hogy méltó vagy Uram, akkor ennél fogva legalább fel kellene állnunk, hogy tisztelet tanúsítással énekeljünk az Úrnak. Nekem tényleg így volt a szívemben. Ha ők már akkor arcra vetették magukat, akkor nekünk legalább fel kellene állnunk ennél fogva. És itt azt írja, hogy az élő lények teljesen be voltak burkolva szemekkel, és újongva éljeneztek nappal is, éjjel, szent, 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 szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki lesz, és aki eljövendő. Nem más, mint a mindenható Isten az, aki elküldte az ő prófétáit a régmúlttól fogva, aki megnyitotta fölött az eget, aki isteni látomásokat vagy jelenetekben részesítette is őket. És ha itt elolvassuk, miután már újra kinyitottuk a Jelenések 4. fejezetet, az első verset, talán egy részét, vagy akár az egész első versszakot, itt azt mondja, vagy az van írva, Jelenések 4:1. Ezután látomásom volt. Láttam, amint egy ajtó nyitva állt a mennyben, és az első hang, amelyet hallottam, trombita szóhoz hasonlóan szólt hozzám. Így kiáltott le hozzám. Gyere fel ide, és megmutatom neked itt, minek kell ezután bekövetkeznie. Jánosnak sokáig kellett várnia, a többi apostol már az Úrnál volt, és külsőleg azt mondhattuk volna, ennek az embernek még ilyen nehéz útot kellett megtennie. Számüzetésbe került a vadállatokhoz, a Pátmos szigetére. De hova sorolható be az egész? A mindenható Isten gondviselése, illetve végzése volt. Ez az ember arra lett felhasználva, hogy ezeket a dolgokat elmondja nekünk, megossza velünk. Nem minden gyermeke Istennek próféta is, de Isten minden gyermekének hozzáférése van ahhoz, amit Isten a prófétákon keresztül mondott, és amit kinyilatkoztatott általuk. Nem feltétlenül szükséges, hogy próféták legyünk, nem is beszélve arról, hogy úgy színleljük magunkat, de ami fontos az az, hogy befogadjuk a prófétai szót. Számomra teljesen elég, ha itt volt egy ember, akit Isten elküldött és felhasznált, akinek ezeket a dolgokat ki lehetett nyilatkoztatni. Amikor később meghallgatom magamnak, amikor hitben befogadom őket, és amikor Isten az ő szellem által átlényegíti számomra, akkor ma is ugyanazt látom a szellem által kinyilatkoztatva, amit János akkor látott maga előtt. És azt mondja itt a vers, amit már hangsúlyoztuk, a 9. vers, Jelenések 4:9, és minden alkalommal, amikor a négy élőlény dicsőséget és tiszteletet és háladást mond annak, aki a trónon ül, annak, aki él mindörökkön örökké, a 24 vén pedig leborul, vagy arcra veti magát a trónon ülő előtt, és imádják őt, aki él mindörökkön örökké, és leteszik ennél fogva koronájukat a trón elé, eme szavak kíséretében. méltó vagy Te, Urunk és Istenünk, hogy dicsőséget, tisztességet és hatalmat fogadt, mert Te teremtettél mindent, és a Te akaratodból lettek létezőek és lettek megalkotva. Látjuk tehát, hogy a 24 vén nem hallgatott közömbösen, ahogy a négy élőlény felajánlotta a dicsőítést, a tiszteletet és a hálaadást annak, aki a trónon ült, hanem leborultak, és ők is hódoltak, illetve imádatot tanúsítottak. Nem tehetünk mást, mint hogy velük együtt imádatot tanúsítsunk akkor, amikor imádat van tanúsítva. Velük együtt adjunk hálát, amikor hálát adnak. Velük együtt tiszteljük és dicsérjük, amikor a tisztelet tudatról és a dicsőítve dicsérik az Urat. De hiszen egy és ugyanazon kegyelemben osztozunk, egy és ugyanazon ígében osztozunk, vagy lett részünk. És éppen ezért, ahogy itt látjuk a teljes egyetértést, úgy megtapasztalhatjuk már itt a Földön is. És egyáltalán nem lennék meglepve, ha Isten kapcsolatot teremtett volna az ő népének összejövetelei és a dicsőség között, hogy mindezek egymásba kapcsolódjanak, összehangolódjanak. Mert látjátok, a négy élőlény később az első négy pecsét megnyitásakor felvették a szolgálatot. Nem akarunk most külön-külön belemenni ezekbe a dolgokba, de valahol és valahogy Isten mindent úgy rendezett el és úgy vezetett, hogy ahogy Pál apostol is írja az efézusiaknak, minden, ami a mennyben és a földön van, össze legyen foglalva, és hogy minden Krisztusban, mint a fejben legyen összefoglalva. És így nem marad hátra más számunkra, mint hogy szívünk mélyéből hálát adjunk, és imádjuk a mi Urunkat és a mi Istenünket. Ne felejtsétek el! Amennyiben Isten szólt hozzád és hozzám, amennyiben a trónról kiinduló prófétai íge üzenet megragadott téged és engem, akkor az össze is kötött minket Istennel, nevezetesen azzal, aki szólt hozzánk. És ezen ma is nagyon röviden el kellett gondolkodnom. Egész röviden. Pál apostol idejében voltak olyan emberek, akik azt mondták, én Pálhoz tartozok, Pál mellett tartok, a többiek azt mondták, én Apoloshoz tartok, vagy állok, én Péterhez tartok, vagy állok, vagy bármilyen nevet is lehetne idevetni. Pál apostol volt az, aki azt mondta, nos, ki halt meg voltaképpen érettetek? Vajon én adtam-e az életemet érettetek, hogy én rám vagytok hivatkozással? Emberi gondolkodású hívők voltak, akik nem értették meg, nem fogták fel, hogy ezek az emberek csak Isten eszközeiként dolgoztak. Nem azért, hogy az embereket a személyükhöz kössék, hanem azért, hogy a mindenható Istennel kapcsolatba hozzák őket, függővé tegyék őket tőle. És ezt az egyet, ezt akarja Isten elérni ezekben az utolsó napokban, hogy az ő népe ne kötődjön sem ehhez, sem ahhoz, és ne váljon senkitől sem függővé, vagy ami még rosszabb, valakinek a rabszolgájává legyen, hanem hogy legyünk szoros kapcsolatban Istennel, váljunk függővé tőle, kapjuk meg a csatlakozást hozzá, és akkor minden rendben lesz. Amennyiben te és én össze vagyunk kötve Istennel, akkor össze vagyunk kötve egymással is, összeköt bennünket az isteni szeretet köteléke, és ez az isteni tökéletesség kötele. Semmi és senki sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Proféták úgy történeti jelentőségű isteni látomásokat, illetve jeleneteket láttak, ezek lelettek írva, és nekünk megadatott az a nagy kiváltság, hogy ebben az időben olyan dolgokról értesüljünk, olyan dolgokba legyen betekintésünk, amelyeket sokan előttünk nem láthattak és nem hallottak. Legyen, hogy kieszközölte volna bennünk az Istennel való kapcsolatot, és elszakított volna minket minden megkötözöttségtől, vagy kötöttségtől. És lehet, hogy ma este nem hisztek el nekem, de a legtöbb hívő függőség kapcsolatában van, kötődnek valakihez. Alárendeltjei azoknak, akik uralkodnak felettük. Jézus Krisztus gyülekezetében azonban ez nem így kell, hogy legyen. Mi mindannyian kizárólag ami Urunktól és ami megváltónktól akarunk függni, és egyedül vele akarunk kapcsolatban lenni. És ha ez megvan, neked és nekem, mindannyiunknak, és velünk együtt Isten minden gyermekeinek, akkor ez minden, amire szükségünk van, akkor egymással is kapcsolatban vagyunk. Legyen, hogy Isten megáldjon bennünket, adjon kegyelmet, hogy hitben előre tudjunk haladni, és meglátjátok, hogy a vég meg lesz koronázva. Nekünk nem marad más választásunk, mint hogy kitartsunk a végsőkig, és azok közzé tartozzunk, akik majd megkapják az élet koronáját. És egy szép napon talán úgy történik velünk is, ahogy a 24 vénnel történt, hogy levették a koronájukat, és letették, és azt mondták, egyedül te vagy méltó. Egyedül te vagy méltó. Ők nem tartották magukat méltónak arra, hogy megtartsák a koronát, amelyet az Úr az ő Istenük szíle előtt kaptak, hanem azt mondták, hogy egyedül te vagy méltó, és ezzel letették a koronájukat. Így lehet ez veled és velem is. De egy dolog bizonyos. Aki a tövis koronát viselte, az egyedül méltó arra, hogy meg legyen koronázva. Ő az, aki méltó volt arra, hogy kezébe vegye a könyvet, és kinyissanak pecsétjeit. Aki méltó arra, hogy kinyilatkoztassa az ő ígét és az ő akaratát azoknak, akik ő hozzá tartoznak. Legyen, hogy az ő áldása különleges módon mindnyájunkon megnyugodjon. A szellemi éhínség közepete, Isten előkészítette az élelmet, feltálalta. Senki, és különösen nem a proféták tanítványai, ez az, ahol a legfélelmetesebb a helyzet. Én nem félek a hétköznapi a közönséges emberektől, ők nem dobnak semmi ügyetlen dolgot a fazékba, és ha beledobnának is valamit, akkor sem történne semmi sem történne. De amikor a proféta tanítványok beledobnak valamit, akkor tartani kell valamitől, hogy belerepül valami, ami nem odavaló, hogy valamiféle mérgezés történik aztán azáltal. Ha te belekeversz valamit, az egyáltalán nem fog ártani, egyáltalán nem árt az edénynek se. De jaj, akkor, ha valaki valami ihletéssel érkezik, akkor más a helyzet. És ez az a pillanat, amikor vigyáznunk kell, és ébereknek kell lennünk. De Isten meg fogja őrizni az öveit. Én biztos vagyok benne, és tudom, hogy ahogyan akkor volt, úgy lesz ezekben a napokban, és határozottan, amikor visszatérünk, és azt mondjuk, Uram, ahogy a te prófétát száj vagy ajka által kijelentetted, úgy állva hagyjuk a dolgokat, úgy helyén valóak, és meglátjátok, hogy lesz gyógyulás, és mindenki újra ehet, és nem lesz többé halál a fazékban. A mérgezés újra el fog tűnni. A mérgezés nem a próféta hozta, nem az hozta, ami Istentől kellett megtennie, hanem a tanítványok, az utánzók, és itt rejlik a nehézség. Legyen, hogy Isten valóban megsegítsen engem, téged és mindannyiunkat, hogy valóban megsegítsen, segítve legyen rajtunk. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen.